Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az örökkévaló Isten szeretete, kegyelme és áldása legyen mi rajtunk. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint írva található Máté evangéliumában, a második fejezetben, az első 12 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Máté evangéliumából, a második fejezetből, az első 12 verset olvasom. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között. Mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk! Istenünk, add meg nekünk, hogy azt a titkot, amit Krisztusban elmondtál és megmutattál nekünk önmagadról, add, hogy az a titok ne legyen olyan nagy titok, hogy ne érthessük, ne láthassuk és ne tapasztalhassuk meg. Köszönjük, hogy elrejtőzködő Isten vagy, de mégis megtapasztalható, mégis olyan Isten, aki szólsz, a lélek hangján, és aki kíváncsi a te szavadra, meghallhatja azt. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, akit nem a szemünkkel látunk, bár láthatunk, ha meg akarsz jelenni nekünk, mint ahogy Krisztusban megjelentetted magadat, és mindazok láthatták őt, akik ott éltek. De köszönjük azt, hogy láthatatlan, de mégis valóságos Isten vagy. Köszönjük, hogy nem köt téged mindaz a fogalmi rendszer, ami bennünket, nem köt téged a szavaknak, az emberi szónak az ereje, és köszönjük azt, hogy mindenen keresztül megnyilvánulhatsz a mi számunkra, és mindenen keresztül vezethetsz. Köszönjük, hogy Krisztus azért jött, hogy nyilvánvalóvá tegye a te hatalmadat, jelenlétedet, hogy bármelyik korban, akár 2000 év után is, ha valaki megismer téged, akkor veled találkozzon. Neked hódoljon, és téged kövessem. Ezt a csodát kérjük a magunk számára is. Légy itt jelen közöttünk. Szenteld meg a mi karácsonyunkat. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, Máté evangéliumából, a második fejezetből, a 11. és 12. verset olvasom. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Foglaljon helyet a gyülekezet! Sokunknak nem az első ez a karácsonyunk, úgyhogy meg kell küzdenünk néha azzal, hogy már ismerjük a történetet. A karácsonynak elsősorban az, nem az a feladata, hogy megismerjük Jézus történetét, hanem az, hogy megismerjük Jézust. És a kettő között van némi különbség. Mert hogy az emberek, amikor valamit meg akarnak ismerni, ugye információkat gyűjtünk, és amikor információkat gyűjtöttünk, akkor azt hiszük, hogy már, hát most már tudjuk. Azonban a történet és minden információ, amit összeteszünk, és elolvassuk az evangéliumokat, és már mindent tudunk, és mindent el tudunk mondani, még akkor is azt érezheti az ember, hogy és akkor most ez az én számomra mennyivel lesz érthető, vagy mennyivel kerültem közelebb Istenhez. Ezért mondja Isten igéje, hogy a bölcsek elől elrejti magát Isten. Fontos a tudás, és fontos az ismeret, de van valami, ami még fontosabb, és ezt így mondja a Szentírás, hogy Istennek az ismerete. Vagyis az, hogy amikor az ember lelkében közelebb tud kerülni Istenhez a tudással, akkor beszélhetünk arról, hogy most már valahol a bölcsesség is közel kerül hozzánk, mert a tudás az felfúvalkodottá tesz. A tudás az, amivel azt mondom, hogy hát én már ezt tudom, nekem már újat nem lehet mondani, és akkor bezárul valahol az ember élete, szíve, és lehet, hogy azok az igazságok, amiket tud, az tényleg ott van, és el is tudja mondani, de az nem biztos, hogy azon keresztül eljutott valahova. Lehetünk mi mozdulatlan élet, Krisztusban meg nem született emberek, akkor is, hogyha rengeteg karácsonyunk volt. Lehetünk olyan emberek, akik tudunk mindent, tudjuk, hogy hogy érkezett meg a világba Krisztus, és mégsem biztos, hogy találkoztunk vele, és mégsem biztos, hogy azt az őszinte pillanatot átéltük, mint amit itt a napkelti bölcsek átélnek, hogy leborulnak, akkor még a gyermek Krisztus előtt. És előttük lelkileg teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy ki az, akit imádnak. Nem egy félreértés, nem egy tévedés, nem csak azért, mert azt mondták róla, hogy ő az, hanem szívükben és egész valójukban élik meg, hogy most tényleg egy olyan lélek született meg ebbe a világba, aki méltó arra, hogy szeressék őt, imádják őt és kövessék őt, és majd későbbiekben a tanítására is odafigyeljenek, és meghatározó lesz a világ számára. Tehát Jézusban ugye azt mondjuk, hogy Isten öltött testet. De minden vallás, amely az Isten keresését tanítja, a legnagyobb extázis az, amikor azt mondhatja el egy vallás, hogy megérkezett az Isten. És itt van közöttünk. Ez a legnagyobb öröm pillanata egy vallás számára, vagy a hívők számára, amikor azt lehet mondani, hogy itt van Isten, akit szerettek, akit imádtok, aki láthatatlanul ott van a ti életetekbe, és most azt mondhatjuk, hogy itt van. Ennél nagyobb pillanat nincsen, ezt nem lehet überelni, és nem lehet azt mondani, hogy hát várunk még valakire, mert úgy ezután is még kellene nekünk valami több, valami plusz, valami, amivel közelebb tudnánk kerülni Istenhez. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy kihez, vagy hogyan akarunk még közelebb kerülni? Hát, hogyha Isten megszületik, és megérkezik a mi világunkba, és megtapasztalhatóvá teszi önmagát, ugyanazon az úton, mint ahogy mi érkeztünk ebbe a világba, és hozzánk hasonlóvá lesz, akkor ennél többet lehet adni. És ez a mi tragédiánk, és sokszor ez az, ami igazából érezhető rajtunk, hogy nem tudjuk ezt igazából talán befogadni, elfogadni és megérteni, mert ez is hétköznapivá válik. Ez a fajta tudás és ismeret. Miért történik mindez? Az első, amit el szeretnék, vagy amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy mi egy anyagi világban élünk, és ebben az anyagi világban a lélek, vagy a szellem, vagy Istennek a jelenléte bizonyos mértékig korlátozva van. Mi egy külsőségben élünk, egy színpadon élünk, ahol a legfontosabb sokszor az, ami a színpadon történik, és nem az, ami a szereplőkben történik. Isten pedig az összes színpadon jelen van, és ő pedig a lényeget szeretné megmutatni minden emberi történés mögött, és minden emberi történésben. Igazából Isten a lélekről, a legbensőbb lényünkről, a legbensőbb valóságunkról akar nekünk beszélni, mi pedig sokszor a szerepeinkről, a szerepeinkben átélt dolgokról, a külsőségekről, az anyagról, és arról szeretünk hallani, és ehhez a világhoz vagyunk kötve. Amikor Jézus belép ebbe a világba, akkor pont ezt fordítja meg, bejön a mi világunkba, a mi szerepünkbe, a mi játszóterünkre, hogy így mondjam, és meg akarja változtatni azt, és fel akarja fedni azokat a történeteket, amelyekben mi élünk, és közben meg akarja mutatni, hogy hol van a lélek, hol van benne a mi lelkünk, és hol van benne az Isten. Ezért mondhatjuk azt, hogy velünk van az Isten, ma is, mert amikor az ember túl tud látni a külső dolgokon, az eseményeken, és el tud jutni a lélekig, akár a saját lelkéig, vagy a másik ember lelkéig, akkor másképpen fogja látni a történeteket. Akkor másképpen fogjuk látni önmagunkat és a másikat. Ha ezt nem tesszük, akkor egészen más lesz a történet magyarázata, egészen más lesz a történet tanulsága, akkor egészen más lesz az, amit megélünk, mert másképp fogjuk megélni. Miért jött Jézus? Egyrészt, hogy szabadító legyen, ugye szoktuk azt mondani, hogy szabaddá tegye népét az ő bűneiből. Most másképpen mondom. Szabaddá tegyen téged attól a szereptől, ami belekényszerít abba, hogy egyféle módon tapasztalj. Mert amit bűnnek nevezünk, az egyfajta tapasztalat. Amikor beleragadunk bizonyos viszonyulásokba, és ezek a viszonyulások a mi szerepünket, a mi életdrámánkat, a mi saját vígjátékunkat tragédiákká tudja tenni, és teljesen meg tudja változtatni a történet kimenetelét. De hogyha ismerjük a rendezőt, és elkezdünk megnézni a szerepeinknek, akkor nem a szerepbe fogunk elveszni, és nem a történet fog bennünket térdre kényszeríteni, hanem át tudjuk írni az életünk történetét, és meg tudjuk változtatni az események folyását, és egészen más viszonyba kerülünk a szereplőkkel. Ha megnézzük Jézus tanításait, példázatait, mind-mind olyan határhelyzeteket hoz föl, vagy olyan élethelyzeteket, amelyekben rámutat azokra a szerepekre, amelyekben érünk, és mögé helyezi az Istennek a szemszögét, látásmódját, a nagy rendezőnek a látásmódját, és azt mondja, hogy itt valamilyen félreértésben vagytok. Nem így kellene látnotok. Látnotok kellene egy magasabb igazságot. És annak a fényében úgymond a bűnösnek is van esélye, és az igaznak is magába kell néznie. Mert ő sem annyira igaz. És hirtelen megváltoznak a szereplők, megváltozik a történet, és a tékozló fiúnak is lehet otthon örülni, és az otthon maradt fiú pedig toporzékol, hogy de hát miért? Miért szereti jobban az atya azt, aki tékozol? És nem érti. Mert még beleragadt a szerepébe. Tehát így vannak az életünkben is fordulópontok. Isten nem úgy változtatja meg az életünket, hogy hát hirtelen megváltozik az életünk, és akkor minden szebb lesz és jobb lesz, hanem azáltal változtatja meg az életünket, hogy mi a saját szerepünket másképpen fogjuk játszani. És lehet, hogy a színdarab ugyanaz. Ugyanazok a szereplők. Csak az események mögé bele tudsz nézni, és a rendezővel tudsz beszélgetni. És megkérdezi tőled a rendező, hogy mit szeretnél. Mi legyen ebből a történetből? Ugye, ami fölöttem van, a szószéken ugye oda van írva, hogy Isten a szeretet. Amit karácsonyból tettünk, az egy kicsit fordítva van, a szeretet az Isten. Ugye a kettő között különbség van, úgy gondolom, mert a szeretet önmagában véve vak is lehet. A szeretet sok mindenre képes. És hogyha nem rendeljük alá a szeretetünket az Istennek, akkor nagy baj van. Akkor is baj van, ha nem adunk szeretetet, amikor adni kellene, és Isten azt mondja, hogy adj. És akkor is baj van, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan kell szeretni, és nem tanít meg bennünket Isten, mert amit mi teszünk, az azt gondoljuk, hogy az a szeretet. És lehet, hogy másról szól. És ha megnézzük az összes színpadon az életben, hogy mikörül folyik a dráma, vagy épp a vígjáték, az éppen lehet, hogy a szeretet. És az emberek sokszor a szeretet megtartásáért, a szeretet eléréséért, a boldogságért folytatnak harcot, és még a bűneink is lehet, hogy erről szólnak, hogy mi az, ami nekem jár, vagy mi az, ami nekem szükséges, mi az, ami nekem kell. Bármi áron. És még a legrosszabb motivációban is, vagy a legrosszabb végkimenetelben is ott lehet valami, ami jó volt. Hogy valami jót akartál. És aztán lehet, hogy nem az jött ki belőle. Mi az, ami megrontja, és mi az, ami átváltoztatja a dolgokat? Talán pont ez a picinke kis különbség, hogy igazából Isten a szeretet, és nem a szeretet az Isten. És ez egy nagyon lényeges különbség. Mert innentől kezdve például az, amikor vádoljuk Istent, hogy ezt hogy engedhette meg, mert hogyha szeretne, akkor ez nem történhetne meg a világban. Ugye? És a szeretet címén valahol úgy érezzük, hogy Istennek nem igazságosak az útjai, mert ha szeretne, akkor ezt és ezt nem engedné meg. Vagy az emberi kapcsolatainkban is ugyanúgy felmerül ez, ha szeretnél, vagy szerettek volna, vagy ha én szerettem volna, másképp kellett volna tennem. És hatalmas nagy dráma alakul ki ebből, és ezt a feszültséget, ezt a hatalmas erőt mi képtelenek vagyunk igazából kontrollálni. Igazából rá kell jönnünk, hogy pont ez valahol a tragédiánk, hogy ezt az erőt képtelenek vagyunk kontrollálni. Nincs a hatalmunkban. Gondoljunk csak arra, hogy valakit szerettünk, és utána már nem szeretjük. Hogy létezik ez? Én uralom a szeretetet? Nem uralom. Akkor szeretek, amikor akarok? Nem akkor szeretek. Annak adok szeretetet, akinek akarok? Nem. Ez valahol egy titok, ugye? És a titok mélyén ott van valaki, akire inkább kellene figyelnünk, mint úgymond a szeretetre, és itt a szeretet ünnepe ezért tesz iszonyatos terheket az emberekre, mert ilyenkor még a jót is rossznak érezhetjük, meg nem elégnek, meg a szeretet ünnepén ugye nagy hangsúlyt fektetünk erre, és tényleg jó szeretni, és jó kapni, és adni. Csak hogy pont ezt éled meg, hogy esetleg nem annyira tökéletes a te kapcsolatod, nem annyira tökéletes a te életed, nem tudtál úgy dönteni, szólni és cselekedni, és pont a szeretet miatt érzed azt, hogy vagy, hogy kevés lettél, vagy kevés vagy, és akkor mi lesz ebből? Hát ebből van a boldogtalanság. Ebből van a te boldogtalanságod. És mi az, amit Isten el akar mondani az ő szeretetével? Hogy ezt a fajta szeretet, központúságot át kell írni. Nem a szeretet az, ami megment bennünket, hanem Isten. Nem tudom, érthető-e a kettő közötti különbség. A szeretet nem tud megmenteni. Ezért, amikor Jézus megszületik, akkor azt mondják, hogy ő szabadító jön. Nem az a neve Jézusnak, hogy szeretet, hanem az a neve, hogy szabadító. Megszabadítsa azokat, akiknek szükségük van a szeretetre, mind arra, hogy kapjanak és adjanak, mert hogyha ők nem lesznek szabadok, a szeretetükben sem szabadok. A szeretet elfogadásában sem. És azt a fajta belső szabadságot előbb el kell érni, és ez pusztán csak szeretettel nem lehet elérni. Mert a szeretet is alá van vetve ezeknek az erőknek. Az is mulandó. Viszont Isten nincs alávetve. És ezért, amikor azt mondjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, igen, ott van egy szeretet, de itt mindig azt kell néznünk, hogy Isten úgy szerette a világot. Isten. Ő van az első helyen. És ezért, amikor megjelenik Krisztus, láthatjuk azt, hogy az emberek viszonyulásaival változást hoz elő, miben is? Az önszeretetben, hogy helyesen tudjanak az emberek magukhoz viszonyulni, ezeket írja át. A kapzsi ember, aki odaadja magát az anyagnak, és csak mindent magának akar, fel akarja ébreszteni, hogy amit szeretsz, az tönkre fog tenni. És elveszíted benne önmagad. Vagy más bűnben élő ember, aki egyszerűen képtelen anélkül élni, amit cselekszik, cselekszi a rosszat, és azt szereti. Imádja. Szereti a rosszat tenni. Nem azért teszi, mert neki az nem jó. Szereti. Gyönyörködik benne. Vagy amikor láthatjuk azt, hogy emberi életek mennek tönkre, és nincs már visszaút, hogy megbocsássanak neki, mert a legnagyobb akadály ott van, hogy már nem szeretnek engem, mert már nem tudnak nekem megbocsátani, mert annyira kiúztam a gyufát, hogy innentől kezdve már nincs visszaút. Ugye? Akkor ott van a megbocsátásnak a felmutatása megint, hogy a szeretet kapcsolatot rendezni lehet. Mi tehát a bűn? A bűn az, hogy benne maradsz a szerepbe, és az bezár téged. Ezt nevezhetjük bárhogy, és bármi módon, ahogy megjelenik az életünkben, de az a lényeg, hogy nem tudsz belőle kilépni. És meghatároz, determinál téged. És olyan dolgokban köt bele, amiből látszólag nincsen kiút. És ezért van szükséged szabadításra. És azonnal megismerjük az Istentől jövő szeretetet, mert az ilyen értelemben nem egy érzelem. Bár benne van az, hogy átélhetjük, hogy Isten szeret bennünket, hanem cselekvő aktivitás. Szabaddá tétel. A dolgoknak az igazi arcát megmutatja Isten. Ki vagy te, és ki a másik ember? És mégpedig úgy mutatja meg, hogy összeköti a kettőt, és a legoptimálisabb ponton kiegyenlíti, hogy hogy lehet ebből még úgymond jó. Hogy lehet ebből még kijönni úgy, hogy van esélyed. Neked is, és a másiknak is. És akkor mi van a szenvedéssel? A szenvedés azért van, mert olyan jól játszottuk a szerepünket, hogy elmentünk a végső pontig. És annyira beleragadtunk a szerepbe, hogy már a szabadítás ellenére is, úgymond nincsen happy end. De a szenvedést, ha vállalja az ember, akkor ki tud belőle jönni? Ki tud belőle jönni? És szabad lesz. Ez különbözteti meg az értelmetlen szenvedést attól, amikor van értelme annak, hogy szenvedünk valamiért. És Jézusnak a szenvedése, hogy miért halt meg a kereszten, most érthető. Nem azért, hogy a szenvedést dicsőítsük. Nem azért, hogy mert mindennek a vége a szenvedés. Nem azért, hogy vesztes legyen, hanem pont azért, hogy megfordítsa az emberiség nagy történetét, ahol vannak győztesek, meg vesztesek, meg vannak áldozatok, meg vannak igazságok, amelyekért az emberek képesek a másik ellen menni. És azt mondja Krisztus, hogy ezt ki fogom egyenlíteni. Ezt a történetet át fogom alakítani. Mert az emberiség történetében benne van a szenvedés, és ezt át kell alakítani, hogy szabadság legyen benne, és alakítsuk ezt át. És amikor életét adja értünk, akkor lényegében ez történik, hogy a legvégső pontig elmegy, ameddig mi is el tudunk jutni, a halálig. Amikor el tudunk jutni egy értelmetlen halálig is, és szembe kell néznünk a saját mulandóságunkkal, amely szintén egy szerep, mert hát az igazság, hogy te nem vagy mulandó. Csak a földi létedben. Egyébként nem. Egyébként te is, ugyanúgy, mint Isten, lelki-szellemi lény vagy. Tehát akkor te nem vagy egyenlő a szerepeddel. Bárki is voltál itt a földön, bárhogy is neveztek téged, bármilyen pozíciót és szerepet is töltöttél be, te sosem vagy az. Te egy más vagy, egy másik lény vagy, nem pedig az, akit láttak. Bár mindenki úgy ismer téged, de Isten egészen másképp ismer. Látja a lélek útját egy adott szerepben, egy adott szemében, egy adott névben, egy adott helyzetben, és fel akarja ébreszteni a lelket, hogy ne essen kétségbe, és tudjon tovább menni. Ez az a csillag, most szimbolikusan, ami beragyoghatja az életünket. Követ bennünket egy csillag, amit nevezhetek léleknek, vezetésnek, ahogy a napkelti bölcsek is fizikailag követtek egy csillagot, és megtalálták a tűt a szalmakazalban, pedig senki nem tudta, hogy hol van, és mégis megtalálták, és leborultak előtte. Ugyanígy te is. Megtalálhatod a saját életedben. A vezérlő csillagod alatt. a lelked világító szövétnekénél megtalálhatod az Istent, és átírhatod a szerepet. Mert a szerep nem te vagy. De ennek ellenére meg kell élned. Mi tehát a kegyelem? Ugye mondjuk azt, hogy a bűnösnek azt mondja Isten, hogy megbocsátottak a te vétkeid, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez mit jelent? Ez ugyanazt jelenti, hogy amit tettél, az nem te vagy. Te tetted. De tudom, hogy több vagy. És tudom, hogy más is lehetsz. Más emberré lehetsz. És tudsz úgy élni, hogy másképp élsz. És ez a kegyelem. Ez a szabadítás. És az pedig a bűn, hogy minden nap aláhúzod, vagy más aláhúzza, és azt mondja, ez te vagy. Te ezt tetted, ezt mondtad, ezt szóltad, és ezt húzzuk alá magunkban, és másokban. Ezért nem változik a történet. Azért jött át Krisztus, hogy megváltoztassa a saját szerepeiben, életében élő embert. És így igaz az, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Így igaz sokfajta igazsága Istennek, hogy a rosszból még jót is ki tud hozni. Hogy minden javunkra van, hogyha hiszünk ő benne. És ebből a szemszögből minden már egészen másképpen fest. Tehát nem a szeretet az Isten. Nagyon közel áll Istenhez. A legbensőbb lényéhez. De a szeretet nem Isten, hanem Isten a szeretet. És ezt a helyes sorrendet megtartod, és így közelítesz Istenhez, akkor egészen más lesz az életed, a szeretet kapcsolatod, önmagaddal, a világgal, a másik emberrel, és akkor szabad leszel. Mire leszel szabad? Pont a legnagyobb erőnek az uralására, amit úgy hívnak, hogy szeretet. És ez mozgatja a világot. Mert ha nincs, akkor azért mozgatja, ha van, akkor azért, és hogyha nem őszinte, akkor azért, ha őszinte, akkor meg azért. Minden más igazából ennek van alárendelve. A hatalom is. Hiszen nagy hatalom, amit szeretnének az emberek megkapni, az is csak azt fejezi ki, hogy csodáljanak. Hogy én legyek az első, akire fölnéznek. Ez nem szeretet? Vágyom arra, hogy én legyek a középpontban. Jó az, hogyha Krisztus van a középpontban, mert akkor mindenki szabaddá tud válni, és ezt a hatalmas nagy szerepet, amit úgy értelmezhetünk, hogy mindenki rám figyeljen, én legyek a középpontban, jó odaadni valakinek, és azt mondani, legyél te a középpontban. És akkor mi hirtelen ki tudjuk magunkat adni, ki tudjuk magunkat bontani. És akkor meglátjuk, hogy ja, te ki vagy valójában, én ki vagyok. És nem kell annyira összetörni, ha valami kiderül. Magamról és a másikról. Mert az csak egy ruha, amit levethetek. És azt mondhatom, igen, ezt eddig hordtam. És most már nem. Másként szeretnék élni. Tehát azok a kincsek, amelyeket odaadhatunk Istennek, azok, ha így nézzük, ezek a szerepeink, az arany, a tömjén és a mirha, az arany, amikor nagyon jó minden, a tömjén, ami ugye valahol a szentségnek is a kifejezője, a templomokban is használják, a szent, a mirha pedig a szenvedésünk. Odaadhatod azt is, ami nagyon szép, és az abból is kijöhetsz, ami nagyon rossz. És ott maradsz tisztán. És akkor van egy másik szerep, amit nem annyira szerepnek nevezhetnék, hanem egyfajta szabadság, amit úgy mondunk, hogy és Isten fia lehetsz. Aki megismerte Istent, az Isten fia. Ezt így tudnám mondani. Aki már megismerte és rácsodálkozott, az tőle ismertetik, és Isten is ismeri őt, és ezt így lehet legpozitívabban kifejezni, az Isten fia. Hát a gyermek ismeri a szülőt. És akkor szabaddá váltál. Nincsen más neved, vagy nincsen más szereped, hanem minden szerepből kijöttél, és nem szereped van, hanem igazából van egy tiszta pozíciód, amikor azt mondod, hogy Isten fia. És ebben nem a nagyképűség hangzik, hanem az, hogy Istentől vagy tanítva. Te vagy a kis rendező. Elmentél a nagy rendezőhöz, mögé néztél a szerepeknek, és te vagy a kicsi, aki ugyanazt tudja piciben, és képviseli. És akkor be tud lépni az élet nagy színpadára egészen másképpen. És ezért mondhat ilyet Jézus, hogyha arcul ütnek téged, jobb felől tartsd oda a másik arcodat is. Ki tud ilyen szabad lenni? Csak az, aki kilépett a szerepből. Egyébként adok-kapok van. Akinek van hatalma kilépni. Azért jött tehát Krisztus, és ha így nézzük, azért jött érted Krisztus, hogy te gyermekségettől fogva nem vagy szabad, ilyen értemben, és akkor már értjük, hogy mitől kéne szabadnak lenni. És hogy most, akárhogy is vagy, akármilyen időszakot érsz az életedben, vele együtt szabad legyél. Mert Krisztus szabad volt. Ezért taníthatott úgy, és ezért tett csodákat, ezért figyelünk rá 2000 év óta. Nem egy alávetett szellem volt, olyan értelemben, hogy alá volt vetve a világ dolgainak, és mindenki azt tette vele, amit akart. Hanem pont ezért figyelünk rá is az ő szavaira, mert minden szavában érezzük azt a fajta szabadságot. És azért tudott úgy beszélni akár a szeretetről, akár a bűnről, a megbocsátásról, az élet különböző helyzeteiből, és tudott más megoldásokat adni. Kérjük tehát ezt. Amikor imádjuk Jézust, akkor jusson eszünkbe, hogy ezért imádjuk őt, mert ő a szabadító. És legyen szabad a mi életünk is. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy mi történik velünk, hanem azt, hogy mivé válunk. Add, hogy szabadok legyünk erre, hogy ezt megláthassuk. És egészen másképp fogjuk látni az életünket, ha nem azt nézzük, hogy mi az a jó és rossz, ami velünk történik éppen most. Milyen az én szerepem? Most éppen fent vagyok, vagy lent vagyok? Szeretnek, vagy nem szeretnek? Ki vagyok én, és kinek tartanak engem az emberek? Mindegyik nézőpont valami külső szemlélőtől fakad, vagy abból, hogy mit mutattak nekem meg önmagamból, vagy én mit mutattam meg másoknak magamból. Mindegyik töredékes. Köszönjük, Istenünk, hogy Te ismered valóban, hogy kik vagyunk. Ezért tudsz bűnösből is igazat teremteni, megtisztítani azt, és ezért tudod az igazat is leleplezni, hogy mégsem annyira igaz. Mert az, akik vagyunk, az előtted mindig tisztán áll, ezért jó reménységgel vagy felénk, és bennünket is meg akarsz arra tanítani, hogy hogyan tudjuk megoldani, megélni, és felszabadítani önmagunkat abban a szerepben, amit élnünk kell minden nap, és nem tehetünk le. Mert holnap nem fog megváltozni így az életünk. A szerepünk, a helyzetünk, viszont megváltozhat az életünk, mert nem azonosítjuk magunkat azzal, amivel eddig, és szabadok lehetünk, bár a szerepünk megmarad. Így válhatunk boldog emberekké, akik megismertük igazából azt, aki a nagy rendező, a teremtő, aki minden szerepet megalkotott, aki minden szereplőt megalkotott, aki minden élethelyzetet ismer itt a földön, aki minden tragédiával tisztában van, aki ismeri az örömöt és a vigasságot is, mert az sincs távol tőle, és mindent egyszerre lát, és ismer. És nem csak az én szempontomat látja, hanem a másik emberét is. Hadd, hogy kövessünk téged, Istenünk. A mindennapunkban ott legyen a csillag, a lélek fénye, amely mindig lebontja a mi életünket. Megláthatjuk önvalónkat, igazi lényünket, szembenézhetünk sötét oldalunkkal. És ha szembenéztünk vele, akkor legyőzhetjük azt. Így kérjük, világosítsd meg a mi szívünket, és azzal, ha téged befogadunk, add meg, hogy te legyél az első, és utána a legnagyobb erő, a szeretet téged kövessen. Ezért jó, ha téged imádunk, és téged szeretünk, mert akkor ez ki fogja tisztítani a szívünket és a lelkünket. És majd tudunk tőled kapott szeretettel szeretni és megoldásokat elvenni és megélni. Légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, te adj vigasztalást, erőt és gyógyulást. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.